jól tudom, akkor a múltkor a pénzkínálat volt az egyik téma, pontosabban a téma. És én ezt a témát szeretném a mai előadás első részében egy alapvetően mikroeszköztárral folytatni, és hát egy kísérletet tenni arra, hogy megmagyarázzam, hogy ez a sokat emlegetett világgazdasági és pénzügyi válság hogyan értelmezhető ezzel a dologgal. A szituáció pofon egyszerű, mármint a magyarázat szempontjából. A mikroökonomiai tanulmányaikból tudják, hogy egy piacot elég könnyedén le lehet írni a kereslet és a kínálattal. Tehát a legelső esetben képzeljük el, egy szokásos Marshall keresztet, kereslet-kínálati görbe, és ezt a két görbét én most nem egy tetszőleges termékre értelmezem, hanem egy olyan termékre, amit értékpapírnak nevezünk. Vagyis a Q mennyiség tulajdonképpen nem más, mint egy bizonyos értékpapír mennyiség. Ugye azt tudják, hogy az értékpapír az nem más, mint egy írásbeli ígérvény, hogy az, aki kiállította ezt a bizonyos értékpapírt, egy a papíron szereplő időponton és a papíron szereplő feltételek mellett ezt az értékpapírt a mindenkori tulajdonosától visszavásárolja. Tehát én adósságot vállalok, ha kibocsátok egy értékpapírt, és ezt az adósságot egy meghatározott idő után hajlandó, köteles vagyok törleszteni. Az értékpapírnak az ára, az nem más, mint az árfolyama, vagyis az a bizonyos pénzösszeg, amelyért azt az értékpapírt a piacon, legyen ez a tőzsde, hogy a tőzsdén kívüli forgalmon tudom értékesíteni. És akkor a szokásos keresleti és kínálati összefüggés adódik, mondjuk, ha magas az árfolyam, akkor nyilvánvalóan viszonylag kevesen fognak értékpapírt vásárolni. Miért? Hát mert kicsi az esélye annak, hogy ez az árfolyam még jobban nő, vagyis kicsi az esélye annak, hogy a most vásárolt értékpapírt egy későbbi időpontban drágábban tudjam eladni. Tehát alacsony a kereslet, ha magas az árfolyam, szembe viszont, ha alacsony az árfolyam, akkor magas a kereslet, hiszen az értékpapírnak most olcsó az ára, tehát alacsony az ára, akkor az azt jelenti, hogy ezt az értékpapírt feltehetően elég nagy valószínűséggel egy meghatározott idő után nyerességgel fogom tudni továbbadni. Tehát, ha spekulálni akarok ezekkel az értékpapírokkal, akkor tulajdonképpen az árfolyam és az értékpapír mennyiség között a szokásos keresleti görbe fog kialakulni. A kínálati oldalon nyilvánvalóan pont fordítva a helyzet, ha alacsony az értékpapír ára, akkor nem nagyon éri meg ezt kibocsátani, hiszen viszonylag kevés lesz a bevétel. Az igaz, hogy ha alacsony az ára, akkor az a kockázat, hogy ha nő az ár, akkor azt nekem drágában kell visszavásárolnom. De ez a bizonyos Marshall kereszt, ez ugye egy adott időpillanatra, a mostani időpillanatra vonatkozik. Tehát alacsony árfolyam mellett nem érdemes értékpapírokat kibocsátani. Magasabb árfolyam esetében természetesen a kibocsátás után nagyobb lesz a bevétel, tehát nyerek a buli. És ahogy a klasszikus vagy szokásos piacokon el lehet képzelni az egészet, létezik egy egyensúly, értékpapír, mennyiség, éjcsillag, és árfolyam érték, szintén csillaggal jelölve, egy olyan kereslet és kínálatot eredményez, amely mellett az összes kibocsátott értékpapír az csillaggal jelölt árfolyam mellett gazdára talál. Most tegyük föl, hogy ez egy adott pillanatban egy meghatározott értékpapírnak a piaci helyzetét tükrözi. Kereslet, kínálat, potenciális vagy tényleges egyensúly, mindegy. Akkor az viszont azt jelenti, hogy annak a kereslet és annak a kínálatnak a hátterében van n darab szereplő, aki azt az értékpapírt venni akarja, és mondjuk n darab szereplő, akik ezt az értékpapírt kibocsátja. Az M lehet akár egy is. Amikor mondjuk állami értékpapírokról van szó, és csak egy valaki képes ezt a bizonyos értékpapírt a piacra dobni. De lehetnek többen. Az N az nyilvánvalóan egy elég nagy szám, hiszen abban az esetben, amikor valamelyik intézmény értékpapírokat dob a piacra, akkor elég sokan fognak jelentkezni, akik, ha érdemesnek látják az értékpapír beszerzését, hogy ebből mi most veszünk. Tehát kiinduló helyzet, M szereplő kínál értékpapírt, N szereplő vásárolni kívánja az értékpapírt, van egy adott piaci helyzet, és most tegyük föl, létezik a szereplők között, N plusz M között, egy nagyon kis társaság, akár csak ketten, vagy egy valaki, aki tud valamit. Tudja azt, hogy ennek az értékpapírnak az árfolyama a jövőben feltehetően nőni fog. Tudja azt, vagy tudni véli azt, hogy ennek az értékpapírnak az árfolyama a közeljövőben nőni fog, mert a kibocsátó iránti bizalom nagy. Mert a kibocsátó egy olyan intézmény, vállalat, állam, bármi, amely egy olyan terméket fog a piacra dobni, hogy ezt a terméket őrült nagy bevételek mellett tudja realizálni, és ezekből a bevételekből nagy osztalékot fog tudni fizetni, megnő a cégnek a reputációja, és emiatt az értékpapír árfolyama növekedni látszik. Ez semmi más, mint egy elképzelés. De ez az elképzelés lehet akár egy insider információ, tehát az illető tud valamit, mint ami néhány országban is, most speciál nem Magyarországra gondolok, bizonyos szakszervezeti vezetők sok esetben a munkáltatók által kibocsátott értékpapírokról igen jó elképzelésekkel rendelkeznek, sőt, olyan információkkal rendelkeznek, hogy ennek meg annak az értékpapírnak az ára nőni fog. Nem egy szakszervezeti vezetőnek le kellett mondania, mert ezt az insider tudást felhasználta arra, hogy a saját személyes jövedelmét gyarapította. Tehát ez is elképzelhető. Mi fog történni? Hát abban az esetben, amikor a gazdasági szereplők csak egy része, és szélsőséges esetben akár csak egy valaki, arra számít, hogy ezt az értékpapírt később jobban fogom tudni eladni, ez nyilvánvalóan az értékpapír keresletnek a növekedését fogja kiváltani. Mégpedig a tényleges árfolyamtól függetlenül. A jelenlegi árfolyam az nem más, mint az az egyensúly, mondjuk, és ő emellett, az árfolyam mellett vár a jövőre vonatkozóan egy nagyobb árfolyamot. Tehát most venni akarnak több értékpapírt. Eltolódik a keresleti görbe, és a korábbi egyensúlyi árfolyam mellett hirtelen egy túlkereslet alakul ki. A túlkereslet a piaci mechanizmus értelmében árszínvonal, bocsánat, árnövekedést eredményez, jelen esetben az árfolyamnak a növekedése. Vagyis az új D-vesző keresleti görb mentén folyamatosan nő az értékpapírunk árfolyama, míg el nem éri az új egyensúly értéket. Lesz az árfolyam két csillag, ami nagyobb, mint az előző. És az a gazdasági szereplő, vagy azok a gazdasági szereplők, akik úgy gondolták, hogy valóban, vagy akik úgy gondolták, hogy nőni fog az értékpapír árfolyama, ők most a nyerők. Mert egyrészt tényleg nőtt. Tehát ha ők akkor vették az akkor megvásárolt értékpapírt, egy későbbi időpontban az árfolyam egy csillag, illetve árfolyam két csillag közti plusz nyereségért tudják realizálni, tehát profitot realizálnak belőle. Kettő, aki annak idején arra számított, hogy nőni fog az árfolyam, és ezt vagy hangoztatta, vagy nem, ő nyilvánvalóan úgy fogja gondolni, sok mindenki mással együtt, hogy igaza volt. Megmondtam a tutit, nőni fog az árfolyam. Mi fog történni? Hát nyilvánvalóan beindul az, amit a hétköznapi nyelvben csorda ösztönnek szoktuk nevezni. Egyesek azt látják, hogy hoppa, itt volt 2, 3 vagy 10 ember, aki arra számított, hogy az értékpapír árfolyama nőni fog. Nekik igazuk volt, lám a szomszéd asszony új gépkocsit tudott vásárolni, mert a férje ügyesen spekulált. Tehát oda kell figyelni a manuszra, hogy most mit fog csinálni, hát mivel ő az előző időszakban ennek az értékpapírnak az árfolyam növekedésére spekulált, nyilvánvalóan most is erre fog spekulálni, vagyis az fog bekövetkezni, hogy azoknak a száma, akik az adott értékpapírt vásárolni kívánják, az nőni fog. Ennek viszont megint az lesz a hatása, hogy nő az összkereslet. Az összkereslet most nem csak azért nő, mert egyesek az árszínvonal növekedésére spekulálnak, hanem az összkereslet többek között azért is nő, mert a keresleti oldalon hirtelen több piaci szereplő megjelenik, és mindenki a saját kis keresletét támasztja az adott értékpapír iránt. Na, de ennek van egy másik oldala is. Az értékesíthető értékpapíroknak a mennyisége az nő. Vagyis a kibocsátó teljesen racionálisan arra számít, vagy számíthat, hogy ő nyugodtan fölvállalhatja egy újabb, vagy fölvállalhatja azt az újabb adósságot, amit most még több értékpapír kibocsátással vállalja föl, mert nőni fog az általa kibocsátott értékpapíroknak az árfolyama, és az árfolyam különbségből simán ki fogja fizetni azt az összeget, amellyel a korábban kibocsátott értékpapírokat visszavásárolja. Tehát úgy tűnik, egy tökéletes mechanizmus elindul, amely mechanizmus gyakorlatilag azzal indult, hogy néhányan insider információk alapján, vagy sima spekuláció alapján megnövelték az értékpapírok iránti keresletet, ezzel megnőtt a kereslet, valóban nőtt az árfolyam, és onnantól kezdve elindul a csorra ösztön. Na most, ha a második árfolyam növekedésbe következett, hát akkor teljesen világos. Most már Mari néni is vásárol értékpapírt, gőze nincs, hogy mit vásárol, de mivel mindenki meggazdagodik belőle, ő is vesz. És a cég természetesen megint próbál újabb értékpapírokat kibocsátani, tehát tulajdonképpen egy első pillanatban akár egészségesnek tűnő folyamat indul, amely az összes érintett gazdasági szereplőnek egyre több jövedelmet biztosít. A probléma valahol itt van. Ugyanis a kibocsátó egy dolgot tehet. A kibocsátó egy dolgot nem tehet. Nevezetesen azt, hogy az általa kibocsátott értékpapír mennyiséget minden határon túlra növelni. Mert egy darabig elképzelhető minden további nélkül, hogy a mindenkori új értékpapír kibocsátás neki a jövőben akkora plusz bevételt biztosít, hogy ezzel a korábban fölvállalt adósságait ki tudja fizetni. Más szóval egy új hitelből visszafizetem a régi hitelt. Ez működik. Ha az illető egy bizonyos ponthoz elérkezik, akkor vagy az insiderek, vagy valaki más föl fogja tenni a kérdést, hogy gyerekek, mi van ezeknek az értékpapíroknak a hátterében? Mi az a vagyontétel, amellyel a kibocsátó vagy a kibocsátók adott esetben az összes forgalomban lévő értékpapírt vissza tudja vásárolni, ha mi ezeket most hirtelen bizalomvesztés vagy bármilyen okból kifolyólag a piacra dobjuk. Tehát egy bizonyos ponton túl a piaci szereplők összevetik egymással a kibocsátott akármilyen jól jövedelmező értékpapírokat, a cég vagy az értékpapírokat kibocsátó intézmény gazdasági teljesítményével. És ha ott valamiféle eltérést látnak, netán olyan eltérést, hogy a gazdasági teljesítmény nem elegendő ahhoz, hogy a kibocsátott értékpapírok fedezetét tudja kitermelni, akkor abban a pillanatban megfordul a dolog, vagy legalábbis lefékeződik az a hatás. Ezzel viszont a kibocsátó őrült nagy veszélybe kerül, mert nála fölhalmozódott egy bizonyos adósság. Ezt az adósságot innentől kezdve újabb hitelek felvételével nem tudja kifizetni, vagyis más megoldást kell keresni. A más megoldás lehet egy, vannak olyan vagyontételei, ingatlanok, arany, bármi, amit el tud adni, és ebből fizeti vissza a korábbi adósságokat. Kettő, nincs ilyen vagyontétel, akkor csődöt kell jelenteni. Ha viszont csődöt jelent, akkor ott van a probléma, hogy az illetővel szemben áll, nem tudom, N kalap számú gazdasági szereplő, akinek jogos követelése van az illetővel szemben. Ebben a helyzetben mit lehet csinálni? És ez az a pont, ahol visszakapcsolódik az egész ügy a pénzkínálat kérdéséhez. Amit itt elmondtam, ez tulajdonképpen az a bizonyos amerikai válság, ami ott elindult. Az értékpapírokat szépen korábbi értékpapírok alapján, vagy ingatlanok alapján kibocsátották, mindenki azt hitte, hogy az amerikai ingatlan árak úgy fejlődnek, ahogy korábban fejlődtek, tehát aki nem szégyelte a saját házára, hitelt vett föl, vagyis adósságokat vállalt, ez egy tömegjelenségé alakult, és akkor hirtelen bekövetkezett az a pont, amikor ezek az értékpapírok fedezet nélkül maradtak, mert az ingatlan árak növekedése lelassult, megállt, esetleg akár elkezdett csökkenni. Rengeteg ember nem tudta visszafizetni a hitelt, rengeteg bank fölvállalta ezeknek az értékpapírnak a kezelését, fölvásároltak az értékpapírokat, és ott van az őrült nagy adósságállomány. Mit lehet csinálni? Most az USA kormánya, pontosabban gazdaságpolitikai kormánya erre egy teljesen racionális lépést tett. Azt mondták, hogy gyakorlatilag két lehetőségünk van. Vagy hagyjuk csődbe menni az összes olyan intézményt, magánszemélyeket is beleértve, akik a korábbi időszakban adósságukat fölvállalták. És akkor majd a piac megtisztul, és lehet újra kezdeni. Ennek természetesen az előnye az, hogy az államnak nem kerül semmibe. Legfeljebb a rendfenntartás, amikor az adósok egymásnak mennek. A probléma ebből az, hogy a vesztesek között nem csak magánszemélyek voltak, hanem bankok is. Most én gondolom, Víg László elmondta azt, hogy ha egy bankrendszerben az egyik bank csődbe megy, akkor az általában nem egy egyedi eset marad, hanem több bankot magával ránt. Tehát az USA pénzpolitikai vezetésének szembe kellett néznie azzal, hogyha azt a piaci megoldást idézőjelben választja, akkor lehet, hogy ez több banknak a csődjét jelenti, és több banknak a csődje érzékenyen érinti a gazdaság teljesítő képességét. Ezt nagyon óvatosan és diplomatikusan fejeztem ki most. Maradt a kettes számú megoldás. Az ország pénzpolitikai vezetése hallgatólagosan átvállalja ezeket az adósságokat azzal, hogy a bajba jutott bankoknak és gazdasági szereplőknek hiteleket nyújt. Feltehetően, sőt, értelemszerűen kedvezőbb feltételek mellett, mint amilyen feltételek mellett ezek az intézmények a szabad piacon jutnak pénzhez. Mert ez a segítségnek a lényege. Igen ám, de az azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban legalábbis ideiglenesen a központi bank által folyósított hitelek állománya jelentős mértékben megnőtt, ami pozitív eredményként ahhoz vezet, hogy az adósok adósságainak egy részét a jegybank vállalja át ideiglenesen, természetesen azzal a kötelezettsége, hogy majd azt a jegybanki hitelt vissza fogtok fizetni. A másik dolog viszont az, hogy ez a pénz azért forgalomban van. És lehet, hogy valamelyik korábbi előadáson elmondtam, sajnos most egy értekezletről jövök, és nem tudtam kikeresni az adatot, de meg lehet nézni az Egyesült Államoknak a pénzkínálat alakulását az elmúlt hónapokban. Az úgy nézett ki, hogy 2009-ig nagyjából stabil volt, némi kis növekedés, semmi gond, viszont 2009 második fél évétől kezdve, az évnek az utolsó harmadától kezdve exponenciálisan nő. Sőt, azt lehet mondani, szuper exponenciálisan. Voltak olyan statisztikák, amelyek azt mutatták, hogy az USA pénzkínálata, vagyis a forgalomban lévő nominális pénzmennyiség néhány hónap alatt a 20-szorosára nőtt. A 20-szorosára. Vegyük le a felét annak, mert valamelyik újságíró leírta és nem értett hozzá a 10-szerese. Vegyük annak is a felét. 5-szörösre. Legyen csak a duplája. De bocsánat. Ha egy országban a pénzmennyiség a duplájára nő, akkor úgy durván azt lehet mondani, itt az árak 100%-kal nőni fognak. Ha az árak nem nőnek 100%-kal, akkor azt valakinek le kell fékeznie. De bármi is történik, ez a pénzmennyiség, ami itt van, ez forgalomban van. Ez a pénzmennyiség elhagyta a Fedet, az amerikai központi bankot, és ezzel a pénzmennyiséggel bárki vásárolhat bárhol a világon. Mi ennek a pénzmennyiségnek a fedezete? Hát jóformán semmi. egy ígéret a különböző pénzügyi intézményektől, hogy ők ezt a pénzmennyiséget a saját tartozások kiegyenlítésére fogják felhasználni. Most egy pénzügyi intézmény nem termel jövedelmet, legalábbis makroökonomiai értelemben nem. Egy pénzügyi intézmény nem hoz létre termékeket, amelyeket el tudom adni. Tehát a pénzügyi intézményeknek ezt a pénzmennyiséget föl kéne használni arra, hogy vállalkozókat ösztönözzék arra, hogy gyerekek termeljetek többet, mert ebből lesz nekünk a bevételünk, ebből a bevételből mi most már fedezett pénz formájában tudjuk visszafizetni a korábbi adósságunkat, és természetesen az államnak is visszaadjuk a pénzt. Tehát ez egy fedezet nélküli pénzmennyiség, ami valahol kullog ott az USA gazdaságában, illetve mivel a dollár jelenleg még mindig a világpénz, valahol a világban van. Tehát tulajdonképpen az amerikai jegybank pénzkibocsátó tevékenysége kihúzta a bajból az amerikai cégeket, amelyek ebbe a bizonyos válságba, értékpapírválságba belesétáltak, viszont elárasztották a világ gazdaságot valami bődületesen nagy dollármennyisége. Ennek van egy nagyon szép hatása. A hatás az, hogyha valamiből túl sok van, mikroökonómia előadás első, ha valamiből túl sok van, akkor annak az értéke csökken. Túlkínálat. Ha tehát túl sok dollár van forgalomban, akkor a dollárnak az ára, értem alatta az árfolyamot, az csökkenni fog. Hát az nagyon jó. Mert ha a dollár árfolyama csökken, akkor az azt jelenti, hogy egy nem amerikai székhelyű gazdasági szereplőnek kevesebb hazai pénzt kell beváltani, hogy ugyanazt a dollár mennyiséget megszerezze, vagyis ő francia, olasz, angol lévén olcsóbban tud az USA-ban vásárolni, tehát várhatóan az Egyesült Államoknak az exportja nőni fog. Hát ez jó az amerikaiaknak, mert ha az export nő, makroökonomia első előadás, akkor nő a gazdaság jövedelme. Ha viszont a gazdaság jövedelme nő, akkor nőnek az adóbevételek, stb., tehát ez kifejezetten jó. Mi a baj? A baj pofon egyszerű. Hogy van egy ország a világban, Kínának hívják, és az a Kína kb. 12-15 évvel ezelőtt a saját... Uram, hagyja el a termet, legyen szíves a zöld pulóverbe. Szemüveges, 375-ös, nem, 73-as hely. Megint csak elnézést a többiektől. Szóval, van egy ország, Kína, amely a saját nemzeti valutáját egy fix árfolyam révén a dollárhoz köti. Mit tudom, egy yuan az egyenlő 10 dollár, mondjuk. Na de ha most a dollárnak az árfolyama mondjuk az euróhoz, vagy az angol fonthoz képest csökken, akkor a kínai valutának az árfolyama ugyanolyan mértékben lefelé megy. Nem? Hát ők változatlanul 10 dollárért adnak egy yuan, mondjuk. Az a 10 dollár most nem 2 euró, hanem csak egy fél eurót jelent. Hát akkor a kínaiak valutája is olcsóbb lesz. Vagyis nem csak az USA-tól vásárolnak többet, hanem Kínától is. Sőt, még annál is többet fognak vásárolni Kínától, mint amennyit az USA-tól esetleg vásárolnának, mert a kínai termékek előállítási költségek szempontjából olcsóbbak. Vagyis a kínaiak a nagy nyertesek ezen a bulin. Rengeteg amerikai vásárol Kínától termékeket, mert a kínai termék olcsóbb lett, nem azért, mert a kínaiak olcsóban termelik, mármint olcsóbban, mint korábban, ugyanolyan szinten termelnek. Nem azért, mert a kínaiak olcsóbbá tették a valutát, semmit nem csináltak, hanem azért, mert az USA egy olyan pénzpolitikát folytat, ami a kínaiak számára pozitív externáliaként megjelenik. És ha megnézik az elmúlt néhány hónapban a Kínában járt amerikai küldöttségeknek a tárgyalásait, jegyzőkönyvek, újsághírek, amelyek erről megjelentek, világosan kiderült az, hogy az amerikaiak szinten térdre állva kérték a kínaiakat, hogy gyerekek, szabadítsatok már föl azt a hülye fix árfolyamot. Mert mi fogunk ráfizetni erre a dologra? A Kína azt mondja, na és kit érdekel? Mi következik az ügyből? Hogy előbb-utóbb elég nagy a valószínűsége annak, hogy ennek a pénzmennyiségnek egy jelentős része át fog vándorolni Kína felé. Mert ugye az amerikai kezében van a pénz, ha ők Kínától vásárolnak, akkor nyilvánvalóan dollárral fizetnek, de Kína szállítja a terméket, amerikai szereplő a dollárt, a dollár átmegy Kínába. Ezt úgy is lehet megfogalmazni, ahogy egyesek mondják, hogy Kína finanszírozza az Egyesült Államoknak az adósságait. Tök ugyanaz. Azt hiszem, ez kiderült ebből az eszmefutatásból. Az igazán érdekes kérdés ebből az egész ügyből az az, hogy Kínának mi a stratégiája. Én nem tudok kínaiul, soha nem voltam abban az országban. Nekem ötletem van, de nem biztos, hogy igaz. Úgyhogy ilyen spekulációkban nem szeretnék belemenni, vagy legalábbis nem annyira. Hanem csak, hogy érzékeltessük a helyzetet egy kicsit. A Kína mondjuk a dollár mennyiség x százalékát, legyen 10, 15, tehát a világban lévő dollár mennyiségnek a 10 vagy a 15 százalékát birtokolja. Ez őrült nagy arány. Akkor mi történik abban a pillanatban, amikor Kína egyszer azt mondja, gyerekek, nekünk ebből most már túl sok van. Mi azt a szabad piacon fölkínáljuk eladásra? Hát, mi történik? Pillanatokon belül egy őrült nagy túlkínálat fog kialakulni a dollárpiacon, ami a dollár árfolyamát lefelé viszi. Az USA-nak elvileg jó, mert ugye azt megbeszéltük, hogyha az árfolyam csökken, többet tudnak exportálni. Igen, ám de a kínaiak még többet tudnak exportálni. Nem az érdekes most. Hanem mi történik azokkal az országokkal, amelyek a saját nemzeti valutájuk fedezetét legalábbis részben dollárban tartják. Mondjuk a Magyar Nemzeti Bank, ha jól tudom, a valuta fedezet egyharmada dollár. Ott van egy bizonyos dollármennyiség a Nemzeti Bank széfjében, és ha ennek a dollár mennyiségnek az értéke mondjuk azért, mert a kínai kollégák hirtelen elárasztják a világpiacot dollárral, mondjuk a felére csökken, akkor az azt jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank valuta fedezete vagy deviza fedezete egy hatodával csökkent. Más szóval egy hatoda az eltűnt. Ami nyilvánvalóan a forint értékére is kihat, de mivel nem csak Magyarország tart bizonyos részét a devizafedezetből dollárba, hanem más országok is. Itt egy gyönyörű világgazdasági válság bontakozhat ki, amiből nem tudom, hogy fog kimászni a világ. Megint csak egy hír, ami az elmúlt napokban, hetekben az újságban megjelent. Meg kell gondolni egy új nemzetközi pénzügyi rendszernek a kialakítását. Rengeteg számomra komoly közgazdász, világgazdász, pénzügyi szakember ezzel a javaslattal megjelent. Persze. Logikus a dolog. Mert ha változatlanul azt mondjuk, hogy a dollár az a nemzetközi valuta, és tulajdonképpen Amerika azt csinál, amit akar, és emellett még Kína is azt csinál, amit akar, és emiatt mindketten egy olyan se veled, se nélkülött című kooperációba kerülnek, aminek a levét az összes többi állam fogja meginni, most már az olajtermelő államok sincsenek megvédve, tessék megnézni a híreket, ők is panaszkodnak, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy legalább 100 vagy 80 gazdasági szakember különböző országokban azt mondja, hogy álljon meg a menet. Tegyük már valami mást a dollárnak a helyére. Próbáljuk már a világméretű pénzkibocsátást valamilyen módon, nem tudom, kollektíve szabályozni. Ne adjuk egyetlen egy országnak, egyetlen egy jegybanknak azt a hatalmat a kezébe, hogy ő tulajdonképpen azt csinál, amit akar. Zárója nyitva. Nekem régóta az a véleményem, hogy az Amerikai Egyesült Államok mesteri módon tudta a 20. században minden problémáját másokkal megoldatni. És ez a dolog csak a folytatása ennek a dolognak. Csak most úgy tűnik, zárója bezárva, hogy azok, akik eddig fizettek, rájöttek arra, hogy hoppá, ez olyan, mint a bizonyos KGST. Emlékeznek, szocialista integráció, ugye, és akkor annak idején mesélték a következő sztorit, hogy a disznó, a tején, és mi volt a harmadik? Disznó, tején, milyen állat van még? Hát én a feledéken vagyok most már itt az ügyeket. Mondjuk a tyúk. Elhatározzák az integrációt. Aláírják a szerződést, a tyúk adja a tojást, a tején adja a tejet és a sajtot, a disznó adja a húst. Tyúk odaül, aláírja, tején aláírja, és mielőtt a disznó aláírja az egészet, azt mondja, bocs, gyerekek, ez nem igazságos. Mert te, mint tyúk, te adsz a tojást, és életben maradsz. Te, mint tején adod a tejet, életben maradsz. Ha én viszont a húst adom, akkor nekem annyi. Én a másik kettő összenéz, azt mondja, te, ez rájött, hogy mi a dolognak a lényege. Valami ilyesmi számomra itt is működik. Tehát egy darabig mindenki lelkesen támogatta ezt a stratégiát, mert volt egy stabil valuta, a dollár, világpénz. Ez a válság nekem egy kicsit veszélyesnek tűnik. Nem azért, mert most történt, hanem azért, mert ott benne van Kína, abban a vonatkozásban, hogy azt elmondtam, és azért, mert ez a pénzmennyiség azért egy, még egyszer, fedezet nélküli pénzmennyiség, ami bárhol a világon bármit képes előidézni. És ha azt a kapkodást végig gondoljuk, ami a világ kirobbanása után a vezető államok, vezető politikai szakértők és politikusai között tapasztalható volt, akkor az azt jelenti, hogy a világ egy ilyen dologra nem volt, vagy nincs felkészülve. Ez a veszély. Ha tudnánk egyfajta megoldást, egyfajta kibontakozást, akkor nyugodtabb lehetnénk. Én nem látom a megoldást. Csak 2002-ben megnéztem ezt tegnap este, még hallottam egy előadást a Bécsi Akadémián, egy kolléga tartotta, aki akkor már jósolta ezt a világgazdasági válságot, és azzal fejezte be az előadást, hogy ő minden este imádkozik, hogy hadd halljon meg, mielőtt ez kirobban. Mert ebből nagy baj lesz. Most ezt a bizonyos Streisler professzort én nagyon tisztelem, mert ő számomra egy olyan előrejelzéseket adó ember, akinek a találati kvóta több mint 50%. ami az első pillanatban igen kevésnek tűnik, de tessék megkérdezni egy-két gazdasági szakembert, mennyire találják el jóval kevesebbet, mint a meteorológusok, és ez is eléggé, hogy mondjam, kevés, de többnyire olyan 20-25% között van egészségre a találati kvóta. Neki több mint 50%. Ő jósolt olyan dolgokat, ahol rászálltak különböző kormányok részéről, és évek után röhögve azt mondta, na gyerekek, mégiscsak nekem volt igazam. Most már én is attól félek, lehet, ebben a kérdésben is igazam volt. Meglátjuk. Na, ezt szerettem volna elmondani, még a pénzkínálattal kapcsolatban, és a mai előadás hátra lévő részét arra szeretném felhasználni, hogy ezt a két modellt makroökonomiából, amivel eddig foglalkoztak, vagy foglalkoztunk, ezeket összerakni. Kezdem az egyszerűbb változattal, a neoklasszikus modell tárgyalásával. A modellnek az összefüggései nagyon egyszerűek. Ugye a feltételrendszer az, hogy minden piac tökéletes, ez mondjuk az a munkapiacra is érvényes, munkamennyiség és reálbér egy munkakeresletet és kínálatot eredményez, és ez mindig egyensúlyban van. Ha bármi történik, mondjuk az árak változnak, akkor a nominál bérek ugyanolyan mértékben változnak, alkalmazkodnak, hogy a reálbér szintje változatlan maradjon, vagyis, ahogy tetszik, pillanatokon belül helyreáll az egyensúly. Ezzel megvan adva az a munkaráfordítás, amellyel ebben a gazdaságban termelnek. Tehát ha föltételezzünk egy termelési függvényt, akkor ebből adódik az a bizonyos N csillag munkaráfordítás, és ezzel az Y csillag termékmennyiséget lehet előállítani. Tehát a helyzet nagyon egyszerű, és abban a Víg László által nem tudom miért kedvelt négyes koordináta rendszerben ábrázolható. Későbbiekben itt a jobb alsó részben lesz még egy ötödik koordinátarendszer, úgyhogy tessék egy kis helyet hagyni. A koordinátarendszer tartalmazza a munkapiacot, V per P és N-et. Tehát meg kéne rajzolni ezt a koordinátarendszert növekvő nominál bér mellett nő a munkakínálat, ez az NS, növekvő reálbérek mellett nőnek a vállalkozók költségei, tehát csökken a munkakereslet, vagyis ez. ND, NS, kialakul egy V per P csillag egyensúly reálbér, és egy N csillag egyensúly foglalkoztatottság. A jobb alsó koordinátarendszerben N és Y be lehet rajzolni a termelési függvényt, természetesen megfelelő formában, tehát itt egy kicsit el kell forgatni azt a koordinátarendszert, semmi probléma. Ezzel az N csillaggal előállítjuk az Y csillagot, és ezzel tulajdonképpen a kínálatot meghatároztuk. A kérdés az, hogy mi történik, hogyha az ár változik, akkor a reálbér csökken, viszont mivel a neoklasszikus modellben a nominálbérek árszínvonal szerinti rugalmassága 1, vagyis ha az árszínvonal 1%-kal nő, akkor a nominálbérek is 1%-kal nőnek, tehát ugyanolyan mértékben, akkor az azt jelenti, hogy a nominálbérek növekedése pontosan ellensúlyozza az árszínvonalnak a növekedését, tehát a reálbér végső soron változatlan, és ezzel a bal felső koordináta rendszerbe egy függőleges egyenes alakul ki. Bármilyen árszínvonal mellett kialakul ugyanaz az egyensúly reálbér, mert a nominálbérek változnak. És akkor lehet egy tetszőleges árszínvonalat venni, ehhez hozzátartozik az az egyensúlyi reálbér, egyensúlyi foglalkoztatottság, egyensúlyi kibocsátás, y csillag, a kettőt összekötöm egymással, és megvan a kínálati görbe első pontja. Változik az árszínvonal, miért csak? Hát akkor változnak a nominálbérek, reálbér változatlan, foglalkoztatottság változatlan, kibocsátás változatlan. Vagyis a neoklasszikus modell AS, vagyis agregált kínálati görbe egy függőleges egyenes. Mit kéne még megmagyarázni? Hát azt kéne még megmagyarázni, hogy miért változhatnak az árak. De az áraknak a változását elég könnyedén lehet megmagyarázni. Az áraknak a változását a pénzpiac segítségével tudjuk megmagyarázni. A neoklasszikus modellben a pénzpiac M per P, mint pénzkínálat, pontosabban annak a reál értéke, az egyenlő az LY-nal. Ne felejtsük el, többnyire azt szoktuk föltételezni, hogy a pénzkereslet független a kamatlábtól, mert a kamatláb ugye a megtakarítás és a beruházás nagyságát fogja meghatározni. Hát akkor ebből viszont az következik, hogyha a jövedelem növekedne, akkor a pénzkereslet nő, akkor túlkereslet lenne a pénzpiacon, akkor viszont a túlkereslet a pénzpiacon csak úgy tudna megszűnni, hogyha a pénzkínálat ehhez az új pénzkereslethez felnő, vagyis az árszínvonalnak csökkennie kéne. Tehát ebből adódik egy ellentétes irányú kapcsolat árszínvonal és jövedelem között. Ami végső soron nem más, mint egy keresleti görbe. Tehát a neoklasszikus modellben végső soron a pénzpiac veszi át a keresleti görbének a meghatározó szerepét, tehát ő határozza meg. Ami azt jelenti, hogy ha valamilyen okból kifolyólag kialakul egy meghatározott kereslet, és az nem egyezik a kínálattal, akkor megváltozik az árszínvonal. Hát rajzoljuk be ezt a bizonyos keresleti görbét ide, és akkor kialakul az, hogy mi is? Vagy egyensúlyban van piac, vagy nincs. Ha nincs egyensúlyban a piac, akkor mivel tökéletes piacról van szó, az egyensúly felé fog elsétálni, tehát előbb-utóbb itt lesz. Kialakul a P csillag egyensúlyi árszínvonal, ehhez hozzátartozik egy meghatározott nominálbér, ami az egyensúlyi reálbért adja, stb. Stb. Ezt is megmagyaráztuk. Hát akkor egy dolog van még hátra, a kamatláb hatását kéne megmagyarázni. A neoklasszikus modellben adott feltételek mellett, tehát egy meghatározott jövedelemszintet, y csillagot állítják elő. Ez a jövedelem, ha most egy pillanatra eltekintek az államtól, kétféle dologra felhasználható. Ez a jövedelem felhasználható megtakarításra vagy fogyasztásra. A neoklasszikus modellben a megtakarítás és a fogyasztás a kamatlábtól függ. És nyilvánvalóan nulla kamatláb mellett nincs megtakarítás, nem éri meg. Vagyis a jövedelem teljes mértékben egyenlő lesz a fogyasztás. Tehát ha zérós a kamatláb, itt vagyunk, akkor a megtakarítás nulla, és a jövedelmet teljes mértékben fogyasztásra használjuk föl. Ha a kamatláb elkezd nőni, akkor ebből az adódik, hogy a megtakarítás is nő, és természetesen ahogyan a megtakarítás nő, úgy az adott jövedelemből egyre kevesebb marad fogyasztása. Valahol létezik akkor egy I-max, maximális kamatláb, nagyon nagy, nagyon magas, amely mellett a gazdasági szereplők már nem is fogyasztanának. Tehát a megtakarítási függvény az I-max érték mellett éri el azt a függőleges jövedelem egyenest. Na igen, de ha a zéros kamatláb mellett a megtakarítás nulla volt, akkor a fogyasztás ott maximális. Ha az I-max mellett a megtakarítás maximális, vagyis a teljes jövedelemre terjed ki, akkor az I-max melletti fogyasztás nulla. Nem marad. Vagyis a fogyasztási görbét szintén be lehet rajzolni. És akkor innentől kezdve csak be kell rajzolni a beruházási görbét, és akkor onnantól kezdve minden a sinema. Be lehet vezetni most az adót, és el lehet ezzel a modellel játszadozni. Tehát gyakorlatilag ezzel megvan a neoklasszikus modell teljes ábrája, és teljes összefüggés rendszere, ami végül is filozófiáját tekintve a következő üzenetet hord magában. A neoklasszikus modellben minden függ a munkapiactól. Mert abban a pillanatban, amikor a munkapiacon valamiféle komolyabb változás bekövetkezik, mondjuk külföldi munkaerő jön az országban, a munkakínálat megnő, kitolódik, akkor az azt jelenti, hogy a munkapiacon kialakult a korábbi egyensúlyi reálbér mellett egy túlkínálat, ennek hatására csökken a reálbér. Ez a bal felső koordináta rendszer számára azt jelenti, hogy az új egyensúly reálbér mellett alakul ki ez a bizonyos függőleges egyenes. Kialakul egy magasabb N2 csillaga jelölt foglalkoztatottsági szint. Ezzel többet fogunk tudni előállítani, az AS vesszőgörbe jobbra tolódik, a korábbi P csillag árszínvonal mellett kialakul egy túlkínálat, a túlkínálat hatására az árak csökkennek, innentől kezdve ebben a körforgásban semmiféle változás nem következik be, viszont ezt a bizonyos új jövedelemszintet le lehet vetíteni, és végig gondolni, hogy akkor mi történik. Hát a fogyasztás és a megtakarítás görbéi egy kicsit átalakulnak, és innentől kezdve megint helyreállt a rend. Mi történik ebben a modellben? Hát mindig akkor történik valami, amikor a munkapiacon történik valami, illetve van még egy lehetőség, ha a technológián történik valami. Tehát egyszerűen egy hatékonyabb technológiával termelünk, és emiatt kitolódik a termelési függvény. Azonos munkaráfordítással többet vagyunk képesek előállítani. Ez is ahhoz vezet, hogy az AS görbe jobbra tolódik. De ennek már semmiféle hatása nem lesz a munkapiacra. Mert zöld AS görbe egy nagyon alacsony ár mellett metszi az AD görbét, vagy a keresleti görbét. Az árszínvonalnak a csökkenése maga után vonja a nominálbéreknek a csökkenését, reálbér változatlan, foglalkoztatottsági szint változatlan. Annyi történik, hogy a megtermelt javakat másképpen lehet szétosztani, megtakarításra, fogyasztásra, illetve adófizetésre. Ennyi az egész. Tehát a neoklasszikus modell kiinduló pontja a munkapiac, a végpontja a pénzpiac. Ami a munkapiacon történik, az az összes többi piacon is érezteti a hatását. Ami a pénzpiacon történik, az egyetlen egy másik piacra nem terjed át. A másik modell az a keynesiános. Ez egy kicsit másképpen néz ki, és más a filozófiája. Ugye a keynesiános modell azt, vagy abban azt tételezzük föl, hogy a piacok nem tökéletesek. Legalábbis az egyik piac nem az, a munkapiac. Miért? Hát azért, mert vannak olyan intézmények, amelyek a munkapiaci egyensúly beálltát akadályozzák. Ilyen intézmények a szakszervezetek, amelyek nem engedik a béreknek a csökkenését, illetve a monopóliumok, amelyek a béreknek egy meghatározott szintet képesek kiharcolni, és ez a bérszínvonal messze a költség által elfogadott szint fölött van. A keynesiános modellnek a felépítése a következőképpen néz ki. Meghatározzuk az árupiaci keresletet. Az árupiaci kereslet függ a fogyasztás, a megtakarítás és a kormányzati kiadások által támasztott kereslettől. Most már tudjuk azt, hogy a fogyasztásban benne van az adó, benne vannak a transzferek, stb. Stb. Tudjuk azt, hogy a beruházási kereslet függ a kamatlábtól, és a kormányzati kiadásokat mi autonómnak szoktuk tekinteni. Ebből le tudjuk vezetni az IS görbét, amely most attól függ, hogy írjuk föl, a jövedelemhez, vagy a jövedelem egy meghatározott szintjét az adott kamatlábhoz hozzárendeli. Vagyis a filozófia az, hogy ha van egy meghatározott kamatláb, akkor ez indukál egy meghatározott, implikál egy meghatározott beruházást, ez és a jövedelemszint meghatározza az összkeresletet, és így kialakul az egyensúly. Ha megváltozik a kamatláb, megváltozik a beruházási kereslet, vagy túlkereslet, vagy túlkínálat fog kialakulni, a jövedelem alkalmazkodik, és megint az egyensúlyban vagyunk. Tehát levezethető ebből az IS görbe. Az ábrára, vagy az ábrához azt szeretném mondani, hogy itt három koordináta rendszer lesz egymás alatt, és a bal oldalon lesz még kettő. Tehát ilyes görbe el van intézve. A másik görbe, a másik összefüggés, a pénzpiac arra ad választ, hogy mitől függ a kamatláb aktuális szintje. Ez a pénzpiac megint egy kapcsolatrendszert jelent kamatláb és jövedelem között, de ezt most az elem görbével ábrázoljuk, mégpedig ellentétes irányba. Jövedelemhez rendel hozzá kamatlábot. Ha a jövedelem valamilyen okból kifolyólag megnő, akkor megnő a pénzkereslet, változatlan pénzkínálat mellett túlkereslet alakul ki a pénzpiacon, az egyensúly csak a kamatláb alkalmazkodásával történhet meg, vagyis a túlkereslet akkor fog megszűnni, amikor a pénzkereslet csökken, ez viszont akkor következik be, amikor a kamatláb nő, tehát a jövedelem és a kamatláb ugyanolyan irányba mozdul el, semmi újság, itt van az elemgörbe. A két görbéből le tudom vezetni a makrokeresleti AD görbét. Mégpedig nagyon egyszerűen. Én azt a tábla bal oldalán próbálom most megcsinálni, egy külön ábrán, és az kerül majd ide. De tegyük föl, hogy meghatároztuk az adott gazdaságnak az IS és az LM görbét. Akkor tudjuk azt, hogy az LM görbe mindig egy meghatározott pénzmennyiség és meghatározott árszínvonal mellett fekszik ott, ahol fekszik. Mert ugye azt tételeztük föl, hogy ami az LM görbe mentén változik, az a jövedelem és a kamatláb. Az MS és a P adott. Tegyük föl, tehát valahol van egy P0 adott érték, amit egy alatta lévő koordináta rendszeren levezettem, vagy feltüntettem először, és tudjuk azt, hogy ez az IS elem rendszer stabil, vagyis az Y0 egyensúly jövedelemszint azért van ott, mint egyensúly jövedelemszint, mert többek között a P0 az aktuális árszínvonal. Ha tehát a P0-t az Y0-nal összekötöm, akkor meg tudom mondani, hogy a P0 ár mellett mekkora az összkereslet. Tegyük föl, hogy az árszínvonal növekszik. Mi történik? Hát ha az árszínvonal nő, akkor változatlan nominális pénzkínálat osztva a régi árszínvonallal, illetve a változatlan pénzkínálat osztva az új árszínvonallal, P1 nagyobb, mint a P2, ahhoz vezet, hogy a mostani pénzkínálat kisebb, mint a régi. Vagyis, ha a korábbi időszakban a pénzpiac egyensúlyban volt, akkor most egy túlkeresletes állapot fog kialakulni. Tehát ebből, vagy abból, hogy az árszínvonal megnőtt, az következik, hogy túlkereslet alakul ki a pénzpiacon. A túlkereslet meg fog szűnni, ha a kereslet csökken, a kereslet viszont akkor fog csökkenni, amikor a kamatláb növekszik. Vagyis a P0 induló árszínvonalhoz most nem az I0 kamatláb tartozik, mint egyensúlyt teremtő kamatláb, hanem egy ennél magasabb, I1. Csak ez az I1 kamatláb biztosítja a pénzpiaci egyensúlyt. Közben a jövedelem nem változott. Vagyis az Y0 értéket most az I1-jel kéne összekötni, és az a pont, amit akkor kapok, az megint egy egyensúlyi pénzpiaci helyzetet ábrázol. Vagyis ezen a ponton is megy át egy elemgörbe. Csak hogy ez az elemgörbe a P1 árszínvonal által meghatározott. Tehát az árszínvonalnak a növekedése balra fölfelé tolja az elemgörbét. És innentől kezdve a szokásos mechanizmus indul. Itt vagyunk a régi egyensúlyban, valamilyen okból kifolyólag nőttek az árak, a pénzpiaci egyensúly felborult, helyreáll a pénzpiaci egyensúly, emiatt felborul az árupiaci egyensúly, a pénzpiac egyensúlya mellett besétálunk az új állapotba. Tehát kialakul az új IS elem egyensúly, viszont egy Y1 jövedelemszint mellett, ami alacsonyabb, mint a korábbi. Ezt levetítem az alsó koordináta rendszerbe, és összekötöm a P1-jel. És megvan egy olyan keresleti tényező, ami azt mondja, hogy ha az árszínvonal nem P0, hanem P1 lenne, tehát nagyobb, akkor nem az Y0, hanem az ennél alacsonyabb Y1 lenne az árupiaci kereslet. Azt még elég gyakran eljátszom, ha kapok egy negatív meredekségű görbét, amit AD görbének nevezem, agregált keresleti görbe, és ami tulajdonképpen az IS elemrendszerből következik. Tehát vigyázzunk, a neoklasszikus modellben az összkeresleti görbe a pénzpiacból jött, itt az áru és pénzpiac együttes hatásából. Na, tegyük föl tehát, hogy az adott IS elemrendszerünkhez meghatároztuk azt az AD görbét. Akkor adott áru- és pénzpiaci egyensúly mellett Y0 létezik egy I0 piaci kamatlám. Az egésznek a hátterében van egy P0 árszínvonal, és emellett kialakul azaz bizonyos Y0 egyensúly jövedelem. Ennek a termékmennyiségnek az előállításához felhasználjuk az adott technológiát, amit egy termelési függvény segítségével ábrázolunk. Tehát növekvő munkaráfordítás növeli a kibocsátást, de csökkenő ütemben. Ha tehát az Y0 termékmennyiséget akarjuk eladni, vagy előállítani és utána eladni, akkor ehhez a technológia alapján az ND0 munkaráfordítás szükséges, vagyis ez lesz a munkakereslet. Na most ebből adódik egy probléma, amire gondolom korábban már kitértünk. A probléma az az, hogy az a bizonyos kereslet, amit a vállalati szektor itt hajlandó vagy kénytelen kielégíteni, az az Y0, az egy P0 ár mellett alakult ki. Tehát a fogyasztók és a beruházók úgy gondolták, hogy a jelenlegi árszínvonal az P0, és emellett ennyit vagyok hajlandó vásárolni. Most a cég elkezd termelni, fölveszi a munkát, és kiderülhet, hogy hoppá, képes vagyok ezt az Y0 termékmennyiséget előállítani, de sajnos nem éri meg nekem. Mert annak az Y0 termékmennyiségnek a költsége meghaladja a bevételeimet. Vagyis negatív profit van. Ezt úgy szoktuk kifejezni, hogy a vállalati szektor akkor nem biztos, hogy a profit maximum feltételének megfelelően termel, vagyis annak a feltételnek, vagy nem termel annak a feltételnek megfelelően, hogy a munkának a határterméke, MPN, egyenlő a reálbérrel, ahol a reálbér nevezőjében a kiinduló árszínvonal van, P0, és a W0 a nominálbér szintén rögzített. Ugye szakszervezet, monopólium, tehát vannak olyan intézmények, amelyek a bérek nem engedik változni. Tehát ideális esetben P0 mellett a vállalat nem csak képes azt a bizonyos termékmennyiséget technológiailag előállítani, hanem még a profit maximumban van. Ha viszont nem ott van, reálbér nagyobb, mint a határtermék, ugye mikroökonomiailag megfogalmazva, a reálbér nagyobb, mint a határtermék, azt jelenti, hogy az utolsóként fölvett munkaerő a kapott bérért adott árak mellett több terméket vásárol a vállalattól, mint amennyit ez az utolsóként fölvett munkaerő a vállalatnak előállít. Tehát veszteséges a cég. Hát akkor ebből a vállalat viszont elég könnyedén ki tud mászni. Ugyanis abban az esetben, amikor azt mondjuk, hogy a vállalat valóban monopól helyzetben van, akkor itt semmi más nem kéne csinálni, mint hogy növeli a termék árait, és azt mondja, mélyen tisztelt fogyasztók, beruházók, stb. P0 ár mellett nálatok ennyi volt a kereslet, Y0, én azt képes vagyok előállítani, viszont csak egy ennél magasabb áram vagyok hajlandó azt eladni. Megkaphatjátok, de tessék többet fizetni, mert nekem a költségszerkezetem olyan, hogy azt nem engedhetem meg magamnak. Most ebből a feltételből, abból az MPN egyenlő V0 per P0 mi következik? Ebből az következik, hogyha növekszik a munkakereslet, miért? Hát azért, mert az összkereslet az árupiacon nő, miért? Csak. Vannak nők, lehet bennük bízni. Tehát nő az összkereslet, több munkaerő viszont azt jelenti, hogy a határtermék csökken. A határtermék csökken, pontosan az a veszteséges helyzet áll elő a vállalat számára, amiből az következik, hogy ő az árakat növelni fogja. Tehát az árupiaci keresletnek a növekedése a technológián és a munkapiacon keresztül egy árszínvonal növekedéshez vezet, és ezt elég könnyedén le tudjuk rajzolni itt a bal alsó koordinátarendszerben. Vízszintes tengelyen a P, függőleges tengelyen az N, ha nő az N, nő a P. Mi történik? Hát még egyszer. P0 mellett kialakul az áru- és pénzpiaci egyensúly, előállítják azt az Y0 termékmennyiséget, ehhez az ND0 munkakereslet kell. A vállalat viszont ezt csak a P1 árszínvonal mellett hajlandó értékesíteni. Hogyan viszonyul a P1 vállalat által kínált ár, egy árszínvonal, a kiinduló P0-hoz? Hát ehhez kell az ötödik koordinátarendszer, amiben egyszerűen egy 45 fokos segéd egyenest rajzoljuk be, és az lehetőséget ad arra, hogy a munkapiac révén meghatározott árszínvonalat a vízszintes formába vetítjük és összehasonlítjuk a korábban kiinduló árszínvonalként szereplő P0-nal. Ha valakinél most kiderült az, hogy a P1 kisebb, mint a P0, teljesen mindegy. Ha valakinél kiderült az, hogy a P0 egyenlő a P1-jel, ne töltsön ki ma a lottót, mert ő már megnyerte az ötöst, mert annak a valószínűsége az igen kicsi. Tessék belegondolni, ez azt jelenteni, hogy az az árszínvonal, amely mellett a gazdasági szereplők a fogyasztási és beruházási keresletüket támasztják, ez megegyezik azzal az árszínvonallal, amely mellett a vállalati szektor hajlandó a keresett termékmennyiséget eladni. Annak a valószínűsége nulla. Hát akkor innentől kezdve a keynesiánus modell is megvan, és végig lehet gondolni, hogy mi történik, ha. Mi történik abban az esetben, az állam növeli a kiadásait. G növekszik. Ugye most nem kell mindent lépésről lépésre levezetni. Változatlan kamatláb mellett nő az árupiaci kereslet, az IS görbe jobbra tolódik. Semmiféle változás nem következett be az árszínvonal mellett, tehát az AD görbe is jobbra tolódik. Az új keresleti színvonal legyen az Y0 kalap, nagyobb, mint a régi, persze az állam beszállt, mint keresleti tényező. Ennek a magasabb keresleti mennyiségnek a kielégítése. A technológia miatt nagyobb munkaráfordítást igényel, az ND0 helyett az ND0-al jelöltem is kalap, bocsánat, ND kalap 0, munkakeresletet jelent, és ezt a vállalati szektor viszont csak a P1 kalap, a korábbinál magasabb árszínvonal mellett hajlandó eladni. Megint meg lehet nézni, mi történik. Hát ebben az esetben a kiinduló árszínvonal helyett egy ennél magasabb árszínvonalat kaptunk, tehát majd ez korrigálni fogja a következő iterációba a pénzpiaci feltételeket, hiszen ha nő az árszínvonal, akkor csökken a pénzkínálat reál értéke, túlkereslet lesz, balra csúszik az elemgörv, stb. Stb. De hát ezt a gyakorlatokon lehet megbeszélni. Egy üzenete van ennek az egész Keynes-János modellnek, mégpedig akkor, ha ebbe a bal alsó koordináta rendszerben még berajzolom az egyszerűség kedvéért állandónak föltételezett munkakínálatot. Tehát a munkakínálat egy állandó érték, NS, és az azt jelenti, hogy mielőtt az állam keresleti tényezőként megjelent, vagyis a fehér Y0 mellett, a munkanélküliség az ND0 és az NS közti különbség volt. Amikor az állam belépett, akkor megnőtt az árupiaci kereslet, megnőtt a munkaerő iránti igény, és csökkent a munkanélküliség ebben a modellben. Vagyis a két modellt ebből a szempontból egymással összehasonlítva, egyfajta gazdaságpolitikai következtetést, implikációt megfogalmazva, azt kell mondani, hogy ha a neoklasszikus modellben valami véletlen folytán munkanélküliség alakul ki, akkor a legjobb gazdaságpolitika az, hogy el a kezekkel. Semmit nem kell csinálni, a dolog elrendeződik, mert a piac tökéletes. A Keynes-János modellben a munkanélküliség viszont nem a munkapiacon történő beavatkozással oldható meg, hanem az áru, illetve a pénzpiaci beavatkozás révén. Tehát ha valaki egy Keynes-János gazdaságban él, akkor ne várja a munkapiactól azt, hogy a munkanélküliséget megszünteti, a munkapiac nem fog önmagától megtisztulni, hanem tegyen valamit azáltal, hogy vagy az áru, vagy a pénzpiacra beavatkozik. Ha viszont valaki egy neoklasszikus gazdaságban él, és úgy gondolja, hogy van munkanélküliség, akkor nehogy az áru vagy a pénzpiacon beavatkozzon, mert akkor nagyobb lesz a kár, mint a haszon. Hanem üljön le, várjon, míg a probléma megoldódik. Köszönöm szépen a figyelmüket!